Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Miközben Indiát még mindig nagyon sokan a lemaradással, a szegénységgel azonosítják, közben azt is látni kell, hogy a világ egyik leggyorsabban fejlődő digitalizációs társadalma lett a maga nagy és fajsúlyos egyenlőtlenségeivel. Ezzel együtt is viszont napjaink Indiájában már mindenhol lehet okostelefonnal és QR kóddal fizetni. Nagyon sokan a zsúfolt nagyvárosokban egyetlen alkalmazással intézik a fizetést, a közlekedést és akár az ügyintézést is. De mindez hogy néz ki belülről? Mennyire változtatta meg a technológia a hétköznapi életet, és mennyire van hozzáférése a lakosságnak a digitalizáció vívmányaihoz? Témánk digitalizáció a föld legnépesebb országában. Kedves hallgatóink, Önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. A stúdióban itt ül mellettem ifjabb Szepesi László közgazdász, a Magyar Ifjúság Értekezlet külügyi alelnöke, aki fél évet élt Indiában. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy Indiát sokan lenézik, egy lemaradott országnak tekintik, és valóban hatalmas egyenlőtlenségek vannak, és majd erről is fogunk beszélgetni, de hogyan áll a digitalizáció terén a föld legnépesebb országa?
Valóban, amikor először meséltem akár az ismerőseimnek, barátaimnak, hogy Indiába fogok tanulni, annak ellenére, hogy az egyik legjobb business schoolban, mégis volt egy ilyen sztereotípia, egy ilyen, mondhatni tényleg egy lenézés, ami több TikTok Reels trendnek köszönhető, meg a korábbi tapasztalatok, statisztikák, információk, ami az országgal kapcsolatos, és nagyon nem szerettem azt a megközelítést, amikor valaki általánosítással, akár egy országról, vagy egy személyről, vagy egy helységről azt mondja ilyen, mert ugye nagyon sokféle minden ország, minden társadalom, és India is ilyen a digitalizáció területén. Én is nyilván arra számítottam, hogy azért az egyenlőtlenségek nagyok lesznek. Érdekes, hogy digitális szempontból az egyik legdemokratikusabb India, de majd erre kitérünk. Talán az a legérdekesebb Európával összehasonlítva, hogy nem ugyanazt a digitális fejlődési utat járta be. Ugye Európában volt készpénz, bankkártya, online banking, majd mobil fizetés. Indiában lényegében átugorták ezt a bankkártyás korszakot. És hogyha egy dolgot kiemelnék, amiről még sokat fogunk beszélni, az a UPI, a Unified Payment Interface rendszer. Ez a digitális fizetési rendszer, amit lényegében egy QR kóddal és telefonnal el lehet érni. Például most 2026 márciusában már 22 milliárd tranzakciót bonyolítottak egyetlen hónap alatt, 260 millió értékben. És a statisztikák azt mutatják, hogy a real-time, tehát valós idejű fizetésnek a 49%-a UPI-nak segítségével történik. Úgyhogy ilyen szempontból India a digitális fizetőeszközök és folyamatok terén világvezető. Úgyhogy India nem úgy digitális, mint Európa, hanem Európa aztán kényelmesen step by step digitalizálódott. India viszont kényszerből, méretből és innovációból ugrott előre.
Fogjuk hozni a párhuzamot Indiával és Európával kapcsolatban, de még azelőtt, mi volt az, ami téged leginkább meglepett? Mi volt az a digitalizációs tény, ami leginkább sokkolt Indiában?
Talán ami a leginkább sokkolt, és ez nagyon-nagyon szépen vizuálisan elképzelhető, ugye India az a hely, ahol egy utcában látható a civilizáció és a történelem múltja és jövője egyszerre, és én Hyderabadban, ez egy 10 milliós város, tanultam. A környéken nyilvánvaló, mivel ez egy nagyon jó egyetem volt a kampuszon, abszolút valamilyen szerintem el is képzeltem, volt egy ilyen előzetes feltételezésem, hogy minden kb. Hasonló szinten fog működni infrastruktúrálisan, mint Európában. De a legérdekesebb az volt, amikor kiléptem és szembesültem a szegényebb és társadalmi kihívásokkal, meg a hasonló rétegekkel, hogy annak ellenére, hogy érződött a társadalmi egyenlőtlenség. Az első rész, amikor rájöttem, az első élmény, hogy India mennyire digitalizált, és hogy itt valami nagyon érdekes dolog megy a háttérben, hogy az utcai banánárus, aki szekéren árulta a banánját, többé-kevésbé higiénikus állapotok között meg ruhában, volt egy QR kód a kis asztalán, egy tényleg összegyűrt papír fecnin, és oda mentem, és megkérdeztem, ez most mégis mi, vagy hogyha szeretnék vásárolni, hogy tudok, és mondta, abszolút semmiképp sem készpénzzel, hanem szkenneljen be ezt a kódot, majd menni fog. És akkor igazából ez volt a legmegdöbbentőbb és első élményem, hogy na aztán, tehát hogy erre aztán semmiképp sem számítottam.
Elhangzott az, és látjuk, halljuk, hogy Indiában az egyenlőtlenségek most általánosan nézve jelen vannak, te viszont úgy fogalmaztál, hogy a digitalizáció szempontjából egy kimondottan demokratikus hely India. Nem érezhetők akkor ezen a téren az egyenlőtlenségek a gazdag és a nagyon szegény réteg között?
Olyan szempontból biztosan érezhetőek, hogy mondjuk gazdagabb rétegeknél mondjuk a fő kérdés az, hogy milyen applikációt használnak tőzsdézésre vagy kriptózásra, de maga az a tény, hogy lényegében bárki Indiában a taxit, az ételrendelést, a fizetést, az egyetemi ügyeket, szállás, gyógyszert mind a telefonján keresztül, az okostelefonján keresztül intéz, és hogy mi 2016-ban körülbelül 180 millió embernek volt internetes előfizetése, és ez ma már 890 millió, tehát hogy itt egy olyan szintű változás ment végbe, ami mindenképpen kiszélesítette azt a korábban tényleg az elit vagy a gazdagabb rétegek által dominált piacot. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nyilvánvaló, mert később még beszélünk a tudatosságról és az adatvédelmi tudatosság, digitális tudatosságról, meg hogyan lehet használni ezeket az eszközöket, de az biztos, hogy hatalmas mértékben kapukat nyit ki bármely indiai állampolgár számára.
Itt említetted korábban a banánárus történetét, akinél QR kódon keresztül kellett fizetni, tehát lényegében elmondható, hogy akkor készpénz nélkül már bőven és kényelmesen lehet boldogulni Indiában, miközben ugye azt látjuk Romániában, akár a Marosvásárhelyi Rádió adáskörzetében, hogy például egy piacon ezt nem tudjuk megtenni, nincs még POS sem, hogy kártyával vagy okostelefonos fizetéssel ezt megtegyük. Na de hogyan nézett ki ez az indiai fizetés, akár az említett banánárusnál, tehát valaki elmegy oda, beszkenneli azt a bizonyos QR kódot, ami mindenhol ott van, és utána mi történik?
Ugye, ahogy említetted, ez van, hogy be kell szkennelni ezt a QR kódot, és akkor neked van, mint vásárló több opciót, Google Pay, PhonePe, Paytm, ezek az utóbbiek indiai gyártók, és ezek mind egy UPI alapú kódok, neked igazából az számít, hogy kell legyen indiai bankszámlád, és ez össze kell legyen kötve a UPI rendszerrel, a Google Pay, PhonePe, Paytm, vagy más eszközöket. De a legjobb az, hogy interoperábilis, ami azt jelenti, hogy nem szükséges ugyanaz a szolgáltatót használja a banánárus, mint te, hanem ezt a UPI rendszer át tudja hitelni. Ez olyan, mint Európában minden bank, minden fintech, minden kereskedés, minden magánszemély egyetlen közös azonnali fizetési infrastruktúrán lenne. És lényegében előjön a képernyődön egy kérdés, két opció van, vagy az, hogy mennyit akarsz fizetni, és te csak bepötyögöd, mint egy chatben, hogy mi a helyzet, és akkor indítod is a fizetést, és meg is kapja a másik oldal, vagy konkrétan látszik egy fajta von vagy számlaszerűség, hogy né, ezt akarja valaki megvenni, és akkor te el kell fogad az opciót. Hogy lényegében ennyire egyszerű, és ez 3 másodpercen belül megtörténik, és az a legjobb része, hogy ezért ugye nem kell drága POS rendszer, vagy hasonlók, tehát semmi sem kell igazából, hanem két okostelefon. Nem is kell két okostelefon, csak egy számla, egy UPI számla, azt létrehozhatják laptopon, de mondjuk arra ugye több ok miatt kevesebb az esély, tehát igazából az olcsó okostelefon és olcsó internet vitte előre ezt a technológiai fejlődést. De lényegében ez az egész folyamat.
Találkoztál olyan digitális megoldással, amit érdemes lenne bevezetni Romániában is? És ugye itt említed ezt a QR kódos kifizetést, viszont vannak olyan bankok, Romániában is elérhető bankok, ahol ez szintén megoldható, hogy a kérő fél generál egy QR kódot, azt valaki beolvassa az okostelefonjával, és akkor átküldi neki az összeget.
Abszolút, ez szerintem ez a jövő. Állítólag Franciaország most próbál majd egy hasonló rendszert bevezetni, viszont ennek a legjelentősebb része pont az, hogy ez társadalmilag elfogadott és mindenki által használt. Mert amit mondasz, valóban vannak ilyen megoldások, de ezt pár digitális guru talán használja, vagy lehet, hogy szélesebb körülön már kezd terjedni, de az biztos, hogy az orosz piacon, Marosvásárhelyen nem tudsz ilyen megoldással fizetni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez lenne az egyik legfontosabb digitális megoldás. A másik és más tematika, ami nagyon megdöbbentett, de ez nem csak digitális kérdés, hanem inkább logisztikai, hogy igazából bármit, bármilyen gyorsan meg tudsz rendelni, és a legnagyobb városokban és a legnagyobb dugók közepette is maximum 10-12 perc alatt lényegében kihoznak bármilyen terméket számodra, amit csak szeretnél. És a legtöbben már így rendelnek gyógyszert. Nagyon érdekes, hogyha a gyógyszert rendelsz, például egyszer én egy ilyen helyzetbe jutottam, akkor azelőtt, hogy megrendelnéd a gyógyszert, felhív az applikáció, amiben kapcsolnak egy gyógyszerészt, és kell egy minimális beszélgetés vele folytatni, hogy van-e valami allergiád, vagy mik a tüneted, és csak azután fogják kihozni neked, de hogy ilyen szinten ez a vertikális integráció létezik. Ez szerintem több ok miatt Romániában még nem lehet megcsinálni, vagy már nem. Ez egyik jelentős tényező, ami ezt befolyásolja, ugye, hogy Indiában rengetegen dolgoznak nagyon-nagyon alacsony bérekért. Tehát ilyen szempontból nem hiszem, hogy lenne olyan vállalat, aki tudná azt biztosítani, hogy mondjuk én Marosvásárhely méretű városban rendelkezzen, vagy 15 raktárhelyiséggel, mert itt ez a modellnek a lényege, hogy rengeteg raktárhelyiséggel rendelkeznek, amit viszonylag olcsón fel tudnak tartani és bérelni, illetve nagyon olcsón futárokkal pedig kiszállítani. De az biztos, hogy életminőség szempontból a fogyasztók számára ez egy nagy előrelépés.
Ez a fogyasztás, de mi a helyzet az állam ügyeivel, mennyire lehet digitálisan ügyintézni, vagy mennyire kellett foglalkoztál ilyen kérdésekkel a fél év alatt a tanulmányait során?
Számomra olyan nagy ügyintézési feladatok állami szinten nem voltak. Ami volt, be kellett jelentkezni lényegében a vízum után egyfajta idéglenes letelepedési folyamat. Ezt abszolút digitálisan kellett megoldani, tehát én nem kellett semmilyen kormányhivatalba eljussak. Viszont ami érdekes, hogy létrehozta India ezt a úgynevezett Aadhaar 12 jegyű digitális azonosító kódú rendszert, ami igazából demográfis biometrikus adatokhoz kapcsolódik, és ezáltal többféle állami pénzügyi szolgáltatást lehet intézni. Ami itt érdekes, hogy már 2025. augusztusára egyetlen hónap alatt 2,2 milliárd Aadhaar hitelesítési tranzakció történt. Tehát annyiszor használták ezt a platformot. Itt különböző ügyeket lehet intézni, kifizetések mennek, akár nyugdíjak is ezen keresztül működnek. Tehát, hogy ilyen szempontból is nagyon sokat fejlődött India, és jelen van ez az állami szférában is. Nyilván itt egy kicsit visszatérve a készpénz esetére, meg ehhez a magas szintű telefon és internet használathoz, azért azt is hozzá kell tenni, hogy az államnak is olyan szempontból érdeke volt ez a szintű átláthatóság, mert addig egy ilyen hatalmas országot nagyon nehezen tudták kormányozni, átlátni. Tehát az indiai bürokrácia itt világszinten nagyon-nagyon híresen lassú volt. Tehát, hogy szoktunk viccelni, az EU-s bürokrácia milyen kényelmetlen, de világviszonylatban messze eltörpült az indiaihoz képest, és itt vannak előrelépések, még mindig azért nem épp olyan egyszerű bizonyos dolgokat elintézni, de az tény, hogy erre komoly változások vannak, főleg az ilyen típusú digitális megoldások miatt. Ugye nálunk is most már van e-faktúra meg hasonlók, ez Indiában már 1-2 éve hasonló rendszerek működnek.
Mi a helyzet a különböző régiók között? Ugye Romániából nézve gondolhatnánk megyékre, csak India egy óriási ország területileg is, nem csak lakosság szempontjából. Minden régióban könnyű és olcsó hozzáférni a digitalizációhoz, az internethez és egy-egy olcsóbb okostelefonhoz akár?
Igen, ez több ok miatt van így. Ami nagyon érdekes, főleg a fiatalokkal kapcsolatban, hogy például a 15 és 29 év közötti mobiltelefonon rendelkező fiatalok között vidéken 95,5% használt okostelefont, és a városokban 97%, ami ha belegondolunk, hát az már ilyen nagyon hiba határon van, illetve internetet 92,7%, illetve 95,6% használt. Tehát ilyen szempontból főleg a fiatalok körében nem érezhető ez az olló, illetve az internet ára is drasztikusan 10-szeresével csökkent az elmúlt 10 évben. Ez többek között azért is volt, mert Nyilván volt állami támogatás is az egész interneti infrastruktúra képítése mögött, de az nyilvánvalóan tény, hogyha azt nézzük, hogy kik milyen mértékben használják tudatosan és okosan ezeket az eszközöket, meg mennyire használják ki, akkor az látható, hogy a nagyvárosi központokban ez az arány nagyon-nagyon magas, míg a falvakban ez alacsony. Ami érthető is, például próbáltam, kíváncsi voltam, hogy Hyderabadtól 80 kilométerre meglátogattam egy hindu templomot, és megpróbáltam oda rendelni rágógumit például. Nem volt olyan szolgáltató, aki ezt kihozta volna. És ilyen szempontból akkor már érződik a különbség, mert mondjuk az a Uber sofőr, aki mondjuk Hyderabadban él, az ebben az esetben bármit meg tud rendelni, akárhol legyen a város részén, viszont az az Uber sofőr nem is volt, de sima taxis, egy község szinten például nem tud ilyen lehetőségekkel élni.
Kijelenthető akkor, hogy 2026 Indiájában már csak annak nincs hozzáférése az internethez és a digitalizációhoz, aki vagy nem akarja ezt, vagy tényleg olyan életkörülmények között él, hogy ez nem lehet prioritás, és ez nem lehet megvalósítható.
Abszolút. Ezt szerintem így ki lehet mondani. Úgyhogy igen, tehát ez tény. És a 4G-s lefedettség is nagyon nagyot nőtt. Az 5G is most már a 32% a mobil előfizetéseknél ott van, és visszatérve a széles sávú előfizetéseknél, 15 végén 131 millió volt, és 25 végére ez 1 milliárd fölé nőtt. Tehát, hogy igen, valóban itt mondhatni, hogy létrejött, és Indián átment egy ilyen típusú digitális forradalom, vagy boom.
És meglátásod, illetve tapasztalatod alapján a digitalizáció csökkenti, vagy növeli a társadalmi különbségeket? Itt említetted a hozzáférést, ami megvan, viszont ez sincs egyenlően elosztva, például egy város és egy vidék között, hoztad a példát, hogy mit tudunk, vagy mit tud az Indiában élő, levő személy megrendelni egy városban, és mire van lehetősége vidéken.
Igen, szerintem, hogy a közgazdaságban ezt nagyon sokszor szoktuk mondani, ez attól függ. Alapvetően csökkenti a társadalmi különbségeket, mert olcsóbbá teszi a pénzügyi szolgáltatásokat, bekapcsolja ugye a kisárusokat, és lényegében a gazdaság összes szereplőjét a digitális gazdaságba, megkönnyíti az állami támogatások, kifizetéseknek a célzott létrejöttét, illetve hozzáférést ad így az oktatáshoz, információkhoz, tehát hogy munkához, hogyha már csak arra gondolunk, hogy YouTube-on mennyi mindent meg lehet tanulni. Ha azt nézzük, hogy mondjuk 10-es évek végén hány ember jutott hozzá úgy az internet okostelefon által ez a tudáshoz, csak Indiában és ma, akkor érezhető a lényegi különbség. De nyilván növelheti is, mert aki mondjuk egy jobb háttérrel indul, jobb oktatása, jobb angollal, jobb telefonnal rendelkezik, az akkor ezáltal sokkal többet tud profitálni belőle. Úgyhogy automatikusan a digitalizáció Indiában sem egyenlősít, hogyha nincs mellette egy normális oktatás, adatvédelem, digitális írástudás, akkor valóban a csalások áldozatai lehetnek sokan.
Ifjabb Szepesi László közgazdásszal, a Magyar Ifjúsági Értekezlet külügyi alelnökével beszélgetünk a mai digitális világban, aki fél évet tanult Indiában, és a témánk az, hogy hogyan néz ki a digitalizáció a föld legnépesebb országában. És ugye alapvetően te tanultál, mesteri tanulmányokat folytattál Indiában. Mennyire van jelen a digitalizáció az oktatásban, és mennyire számít egyfajta szigetnek egy-egy egyetem? Áruljuk el azt a hallgatóknak, hogy egy privát beszélgetésünkben említetted azt, hogy az egyetem kampuszában, azon a területen, ahol az egyetem kampusza volt, amellett ott volt a Microsoft épülete is.
Így van, annyira úgymond a digitalizáció és a gazdasági fellendülésnek a zászlóshelye volt ez az egyetem, mondjuk is a nevét az ISB, Indian School of Business, hogy ezt az utat is, ahol van az egyetem, ezt is ISB Road-nak hívják, és valóban mellette van a Microsoft, és e köré épült lényegében az egész pénzügyi meg tech negyed. Az egyetemen abszolút azt tapasztaltam, mint akár Berlinben, tehát semmilyen különbség nem volt, online tananyagok, platformok, adatvezérelt esettanulmány, sőt, AI-jal kapcsolatos tantárgyak, hogy hogyan lehet az AI-t a vállalati életben használni. Ez mind-mind jelen volt. Úgyhogy ilyen szempontból nyilvánvalóan egy digitális sziget, hogyha összehasonlítjuk az képest, hogy a társadalomban azért mennyire van jelen a digitalizáció, de szerintem ez Romániában vagy Németországban is egy ilyen típus intézményes szigetként, legalábbis félszigetként működne. Viszont, ahogy már említettem, azért az elmúlt években akár a kisvállalkozók, különböző társadalmi csoportok is be tudtak csatlakozni a digitális infrastruktúrába, de ugye tudjuk azt is, az IT szektor mennyire jelen van Indiában, és milyen fontos szerepet játszik. Tény, hogy az ilyen típusú vállalatok és egyetemek az ászlós hajói, motorjai ennek a fejlődésnek. Azt is el tudom árulni, hogy a két legnagyobb étel kihordással, szállítással foglalkozó cégnek az alapítói, mint az ISB-n végeztek. Tehát, hogy valóban ez egy olyan hub, egy olyan oázis, ami elősegített az elmúlt 10 évben is akár a digitális fellendülést Indiában.
Mennyire érezhető az, hogy számos nyugati ország, főként nyugati ország kihelyezett bizonyos folyamatokat, előállítási folyamatokat, de akár szolgáltatási folyamatokat is Indiába? Mennyire érezhető ez a tech szektoron, és mennyire köthető akár ez össze azzal, hogy Indiában az elmúlt bő egy évtizedben, ahogy kiveszem a szavaidból, történt egy ilyen IT és digitalizációs robbanás?
Ezt én abszolút azt tudom mondani, hogy érződik és jelen van. Hogyha csak pár adatot nézünk, akkor 282 milliárd dolláros bevétele van az indiai tech szektornak. Ez önmagában, hogy lefordítsuk, egy közepes európai méretű országnak a GDP-jével megegyező. És valóban ott van az outsourcing motorok igazából. Ez azért van, mert ugye egy ilyen nagy ország, egy érdekesség Indiáról, ott jöttem rá, nagyon hasonlít ilyen szemben az Európa, az, hogy 300 kilométert mész bárhova, már az emberek nem értik meg az anyanyelvükön, egymás nem angolul beszélnek. Az Unióban is hasonló, sőt, akár még többet is tudsz menni, és még mindig megérted az embereket. Nagyon erős, rendkívül jó a mérnökképzés is, az egyetemi oktatás, az angol nyelv, és a másik ugye a költségelőny. Valamilyen szinten, hogyha azt keressük, hogy Románia miért tud Európán belül egy viszonylag komoly IT nagyhatalom lenni, mondhatjuk így, akkor talán sok hasonlóságot észreveszünk, de itt az alacsony bérezés vagy költségelőny ugyanúgy egy fontos szerepet játszik, de igen, nagyon érződik, és szerintem ennek is van egy demokratizálódó hatása, ugyanis nagyon sokan vannak, akik először YouTube-ról vagy saját magunk kezdik el fejleszteni magukat, és itt tudnak bekerülni különböző multinacionális vagy akár indiai IT cégekbe, de abszolút érződik. Lényegében ez az egyik olyan motor, ami hajtja ezt az indiai gazdasági növekedést, és ennek több előnye is van a világgazdaság vagy a multinacionális cégek számára, nyilván ez egy előny, de Indián belül is ez egy előny, mert ezeket az applikációkat, ezeket a rendszereket végső soron a helyi indiai cégek fejlesztik.
Térjünk rá az adatvédelem kérdésére, amely, ha jól értem, akkor kvázi nem létezik Indiában. Szintén egy privát beszélgetésünkre hivatkozok, amikor elmondtad, hogy naponta akár 10 spam hívást is kaptál. Milyenek voltak ezek a spam hívások, vagy miről szóltak, mi volt a céljuk egyáltalán, és hogy tudott kikerülni a telefonszámod?
Ugye eddig eléggé pozitív dolgokról beszéltünk, de minden fekete és fehér, és itt jön akkor a feketébb rész. Amint beszéltünk, valamint szinte ez bele volt kódolva az egész történetben, mert azáltal, hogy ilyen gyorsan, ennyire innovatívan tudott nőni az indiai digitalizáció, lényegében a társadalom nem tudott ilyen gyorsan reagálni, a jogi környezet és az adatvédelem sem. Ez azt jelenti, hogy igen, valóban napi 5-10 spam hívás volt, és mindenféle csellel próbálkoztak, tehát hitelajánlatok, biztosítás, befektetés, olcsó kölcsön, kamubankok, szolgáltatás frissítés. Tehát, hogy tényleg mindent el lehet képzelni, és ez azért van, mert lényegében nincs egy GDPR-hoz hasonló adatvédelmi jogi környezet, és amikor te lényegében megadod az adataidat a SIM regisztrációknál, az app használatoknál, akkor nagyon sok esetben bizony ez informális adatmegosztás megtörténik, és különböző adatbázisokba kerül a telefonszámod, és akkor ezt bizonyos vállalatok megveszik, ahonnan valakik tovább veszik, vagy feltörik. És ez nagyon-nagyon jellemző sajnos. Az indiai állam próbál ezzel ellen fellépni. Az indiai távközlési szabályozó hivatal arról írt, hogy körülbelül 2,1 millió mobiltelefonszámot és 100 000 entitást fekete listáztak, vagy lekapcsoltak spam tevékenység miatt, de hát ez érezhetően nem elég, és az a helyzet, hogy a kiberbiztonsági incidensek száma 2022-ben még csak 1 millió volt, idézőjelbe csak, ez pedig 2025-re 2,2 millióra nőtt, tehát megduplázódott, és a legfrissebb adatok még nincsenek, de azt tudom következtetni, vagy nem remélni, de predesztinálni, hogy ez még ugyanúgy növekszik. És ugye itt visszatérünk, hogy ha nincs meg az a megfelelő oktatás, vagy digitális tudatosság, akkor sok esetben ezek a csalások sikere juthatnak. Nyilván itt ezek a telefonos hívások, de szerencsére az e-mail címemmel nem történt semmi. E-mailen nem kaptam ilyen phishing e-maileket, de ez is egy másik jellemző eszköz, hogy próbálnak bizonyos csalók előnyre jutni. De ez tényleg így van, ez nagyon jellemző, nagyon idegesítő, és még nagyon érdekes, hogy a szolgáltató azzal próbált így kedveskedni, vagy segíteni, hogy csak egy számot jelentenek sokan, akkor egy idő után kírják, hogy vigyázat, ez spam veszély. Ami oké, csak hogy still hívogat, és zavarja az állampolgárokat. Úgyhogy ez egy probléma, én még nem látom nagyon a megoldást, vagy a megoldásnak a sikerességét ebben, és ez komoly problémákat jelenthet még a jövőben.
Említetted, hogy phishing e-maileket, spam e-maileket nem kaptál, de érezted azt, vagy van arra vonatkozó tapasztalatod, hogy megfigyelnek, követnek téged az interneten, követik a tevékenységedet, és itt most gondolok akár az államra, akár illetéktelen személyekre, akik valahogy a rendszeren keresztül oda tudtak férkőzni.
Szerencsére nem. Ilyen tapasztalatom nem volt, ami nyilván nem azt jelenti, hogy ez nem létezik, de szerencsére velem ilyen nem fordult elő. Inkább mondom, ez volt jellemző, ami nagyon idegesített, hogy ha aludtam, vagy órákon voltam, vagy baráttársam, állandóan szólt a telefon, ha kell, hanem mert a spam hívások zavartak. De más típusú megfigyelést én legalábbis tudatosan nem vettem észre.
Közeledjünk akkor hazafele Indiából, itt beszélgettünk a fekete részről, a spam hívásokról, a potenciális phishing e-mailekről, és arról, hogy hogyan néz ki a digitalizáció felhasználása, illetve hogy mennyire hiányos a jogi szabályozás ezen a téren. Mennyire tartod egy indiai fél év után jónak az európai rendszert, vagy mennyire nézel rá más szemmel legalábbis?
Ugye ez egy nagy közhely, de nagy igazságot is tartalmaz, hogy általában akkor szoktunk valamit értékelni, ami után elveszítjük, vagy nem részesülünk ennek az előnyeiben. Én is így voltam az európai bürokráciával, tehát, hogy amíg otthon ez sok esetben zavar, vagy azt érzem, hogy lassú, vagy hátráltat, de igazából fogyasztóvédelmi szempontból ez egy abszolút egy védőháló, és szerintem valamilyen szinten mérlegelni kell a pro és kontra dolgokat, de az a legjobb ebben az egészben, hogy ezáltal a tudás, tapasztalattal, megosztás lehet látni azt, hogy mik egy rendszernek az erősségei és hátrányai. Mindenki innováció szempontból az EU-nak van hova fejlődnie, de az biztos, hogy a jelenleg a világon, ha Kínára, Amerikára, vagy akár ugye Indiára, vagy a világ más Afrikára ne is beszéljünk inkább, adatvédelmi környezetét nézzük, akkor abban biztos vagyok, hogy az Európai Uniós állampolgárok vannak a legnagyobb biztonságban. És ez szerintem egy hatalmas előny, úgyhogy én teljes mértékben most már másképp tekintek erre, és valamilyen szinten örülök, hogy azért Európában biztonságosabban vannak az adataim, mint mondjuk a világ más pontjain.
A biztonság és az adatvédelem akkor az, amit India megtanulhatna Európától, na de Európa mit tanulhatna meg potenciálisan Indiától?
Így van, ezzel egyetértek. Talán a skálázhatóságnak az erejét, ugye bármilyen startup Indián belül lényegében a nagy lakosság számára tekintettel nagyon könnyen tud skálázni. És hogyha az Európai Uniós piacot is egynek veszük, azért ez se egy kis piac, úgyhogy valamilyen szinten szerintem a vállalatoknak a skálázhatóság még inkább elő lehetne segíteni. Ezt a típusú egyszerűséget, a QR kód alapú fizetési kultúrát, az állami digitális infrastruktúrális fejlesztéseket, és lényegében ezt a gyorsabb innovációt. Úgy gondolom, hogy itt vannak most már olyan best practice-ek, és nyilván mindig hozzá kell tenni, hogy ez a fejlődés ne menjen a biztonság rovására. Tehát azért ezekre nagyon kell ügyelni, hogy ha mindent kiteszünk, és digitális módon teszünk elérhetővé, akkor hogyan lehet védekezni az ilyen típusú veszélyeken. Egy konkrét példát mondok, ami külföldiként nem annyira egyszerű ez a UPI-os történet, és nagyon sokszor szembesültem azzal, hogy lényegében akadályokkal néztem szembe, mert hogyha amíg nem volt ilyen UPI-os rendszerem, a készpénz szinte nem lehetett sehol fizetni, úgyhogy vissza tudjanak adni. Volt olyan eset, mivel India védi a belső banki piacát, pénzügyi piacát, hogy nem lehetett nemzetközi kártyával fizetni, és nagyon hamar így igazából be lehetett kerülni egy ördög biztonsági körbe, amiből nem tudták kitörni, nem volt jó példa. Ezt csak azért mondom, hogy persze jó ez a nagyfokú innováció, de hogy ennek akár meglehetnek az olyan hátrányai, hogyha nincs teljesen végiggondolva a fogyasztás útja, akkor ilyen akadályok léphetnek fel, de még egyszer, tehát ez az egyszerűség, QR kód alapú fizetés és skálázhatóság.
Beszélgessünk hétköznapi dolgokról is. Melyek azok az alkalmazások, amelyeket a legtöbben használnak Indiában, akár napi szinten is?
A fizetésre ugye említettem a Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM, ezek mind úgy kell képzelni, mint az Apple Pay-t itt Romániában, vagy akár a Revolutot, de ezeknek az a lényege, hogy ezt a UPI-hoz végül is hozzáférést tudnak adni, a UPI-n keresztül QR kóddal tudjál fizetni, vagy utalni. Tehát, hogy ezeket folyamatosan használják, ugye mindent ezáltal fizetnek az indiek. A közlekedésnél az Uber, Ola Rapido, az Uber gondolom nem kell bemutatni, az Ola Rapido hasonló applikációk. Itt a legvagányabb, és nagyon imádtam ezt, hogy nem csak taxit lehet rendelni, hanem tuk-tukot, riksát, vagy éppen kis motorbiciklit. Én mindig ezeket választottam az utóbbiakat, mert egy élmény volt ilyen eszközökkel utazni, de hogy nagyon ritka az, hogyha valaki leint egy taxit, vagy hogy telefonon hív. Ilyen szinte nem létezik, mind ezen applikációkon keresztül. Akkor különböző tárgyaknak a rendelése, a Quick Commerce, itt a Blinkit a leghíresebb applikáció, és tényleg itt azt tudom mondani a hallgatóknak, hogy bármit ezen keresztül ugye meg lehet venni, már említettük a gyógyszer, különböző ételek, szülinapi bulihoz tartozó kellékek, és itt a legmerészebb dolgokra is lehet gondolni, akár óvszer, ruhák, bármi. Bármi, ami szükséges egy ember életében, azt a Blinkiten meg lehet rendelni, fantasztikus. Az ételrendelésre pedig az említett Swiggy & Zomato, ez körülbelül hasonlít a itteni Bolt Food, Glovo, Volt applikációkhoz, csak itt is az a különbség, hogy sokkal gyorsabban kihozzák az ételt. Kommunikációra pedig nincs más tudtommal nagyon híres applikáció, itt ugyanúgy a WhatsApp, Messenger, Instagram, ami érdekes, hogy a TikTok az bannolva van Indiában, politikai okok miatt.
Mennyire megbízható a lefedettség a mobilhálózat Indiában, vagy hogyha nagyon egyszerűen akarom kérdezni, van mindenhol jel, térerő?
Igen, nagyon érdekes, Románia és India két ilyen híres példa Európában meg a világon, hogy milyen jó a jel. Ez nagyon érdekes. Körülbelül 35%-os volt a lefedettség 2016-ban, és az India kormányzatnak ugye az volt a célja, átláthatóság és egy ilyen pénzügyi innováció. Na jó, de ehhez, hogy a UPI ilyen szinten tudjon működni, ugye ki kellett építeni azt a lefedettséget is, ami lehetővé teszi azt, hogy ez a rendszer működjön, és hogy a készpénzt lényegében ki tudják vezetni a mindennapok használatából. Ehhez pedig akkor az kellett, hogy komoly beruházásokat, forrásokat csoportosítani a lefedettségnek a kiépítésére. Ez most körülbelül 90-95%-on van, úgyhogy bárhol jártam, a falvakban és városokban, természeti központokban volt jel meg internet.
A beszélgetésünk végéhez közeledve érezted azt, hogy a digitalizáció vagy egy-egy okos eszköz ad egy bizonyos társadalmi presztízst, tehát hogy van egyfajta státuszszimbólum annak, hogy ki milyen eszközt használ?
Igen, abszolút. Úgynevezett luxus brendeknek nagyon nagy a kereslete, mert amellett, hogy ezeket elmondtuk, általában itt használt okos telefonokról van szó, a legtöbb Uber sofőr vagy biztonsági őr kezében azért törött képernyői telefonokat láttam. Tehát azért itt most nem úgy kell elképzelni, hogy akkor ez önmagában egy hatalmas gazdasági előrelépés történt az országban mindenki számára. Sok vállalatnak igen, hogyha a saját életüket nézzük, akkor nagyon sok esetben sokkal jobban élnek, mint 10 éve vagy a szüleik generáció, a mai indiaiak, de hogyha európai szempontból nézzük, akkor azért itt még mindig komoly társadalmi egyenlőtlenség és szegénységi problémák vannak. Úgyhogy ezt azért tisztába kell tenni, és ennek fényében, amikor történt olyan, hogy például az én iPhone-omat kölcsönkérték, hogy készítsenek egy-két fotót, nyilvánvalóan én értettem, hogy ez miért van, és ez hozzá is járultam. Ugyanígy van a más prémiumabb eszközökkel, és nyilvánvalóan egy laptop az önmagában egy luxusabb terméknek számít.
És akkor tényleg zárszóképpen, mi az a pozitív és negatív dolog, nyilván külön-külön, ami leginkább meglepett az indiai technológiai digitalizáció terén.
Hogyha így a beszélgetés végére, akkor ami abszolút pozitív, még egyszer ez a banánárus példa, hogy a banánt is UPI-e QR-kódos fizetéssel lehet megvenni, az, hogy nagyon olcsó a mobil internet, és a QR-kódos fizetés mindenhol jelen van, illetve, hogy nagyon gyorsan kihoznak bármilyen terméket, amit szeretnél, illetve a negatív, abból sokkal kevesebb volt szerencsére, de ugyanúgy nagyon könnyen megfogható és érzékelhető a mindennapokban, ez az adatvédelem és a spam hívásoknak a tömkelege.
Legyen akkor ez a zárszó, ifjabb Szepesi László közgazdász, a Magyar Ifjúsági Értekezlet külügyi alelnöke, aki fél évet tanult Indiában. Köszönöm, hogy itt voltál a digitális világban, és válaszoltál a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.